Sziasztok! Először jelentkezik a vétón túl a vétó szerkesztőinek kerekasztala. Én Iczés Ambrus vagyok, és itt van velem a stúdióban Nagy Szakmári Soma és Endrei Mátyás. Mi hárman vagyunk azok, akik a vétó háttéranyagain szoktak dolgozni hétről hétre, úgyhogy a mai napon egy kicsit előtérbe lépünk, és olyan folyamatokról fogunk beszélgetni, amik szerintünk éppen aktuálisan kiemelten fontosak a 2026-os kampány szempontjából. Október 13-a van, vagyis éppen 6 hónap múlva, április 13-a lesz az első reggel a választások után. Arról fogunk beszélgetni, hogy milyen lesz ez a 6 hónap, és egyáltalán el tudjuk-e képzelni, hogy amikor letelik, milyen világban fogunk élni. Úgyhogy Soma, Matyi, sziasztok!
Sziasztok!
Szervusztok!
Milyen érzések uralkodnak rajtatok, és mik azok a szakmai dilemmák, amik leginkább meghatározzák a munkátokat, ha erre a fél évre gondoltok?
Tartalmilag a magam részéről arra készülök, hogy ez az a 6 hónap lesz, amit így politika fogyasztóként is, meg politikával foglalkozó emberként is inkább túlélni kell. Nem ez lesz az, amiben érdekes dolgokat fogunk tartalmilag találni. Alapvetően én ennek a további ilyen egyre sötétebb mélységekbe zuhanására számítok, hogy itt személyes pletykálkodások, meg ilyen típusú vádak fogják uralni a kampányt. Cáfoljanak rám a politikusok, és legyenek nagyon izgalmas, újszerű politikai ajánlatok, de ha most ezt tényleg inkább kibírnunk kell, akkor annak is álljunk elébe.
Egyetértek Matyival, szerintem is rettenetes lesz a következő 6 hónap. Most is már elég rossz a közhangulat, és szerintem továbbra is romlani fog, hiszen egyrészt a két nagy pártnak az az érdeke, hogy felkorbácsolja a hangulatot, hogy ha a másik hatalomra jut, vagy hatalmon marad, akkor Magyarország romlás jön el, míg ha ők nyernek, akkor ugye újra nagyjá teszik Magyarországot. És itt szerintem van egy olyan szempont is, amire Matyi utalt, hogyha sokat foglalkozol a politikával, akkor annál nyomasztóbb lesz. És láthatjuk a politikai részvétel növekedésének egy negatív hozadékát, hogy nagyon jó, hogy mindkét táborban, a Fidesz és a Tisza táborban is egyre többen foglalkoznak a politikával, egyre inkább részt vesznek a kampányban, de ennek megvan az a negatív hozadéka, hogy minél inkább involválódsz a kampányba, annál nyomasztóbb lesz, hogy mi lesz, ha veszítünk, hiszen személyes áldozatokat is hozol a győzelem érdekében, és az ellenzéki oldalon az is felmerülhet sok településen, hogy ugye következményei lesznek a dolognak, ha a Fidesz hatalmon marad, hiszen Orbán Viktor megígérte, hogy minden fel lesz jegyezve. Tehát a közhangulat romlására számítok, bejöhetnek olyan faktorok, amik most még nincsenek, például a Fidesz szerintem még messze nem használja ki a mesterséges intelligencia adta lehetőségeket a lejárató kampányhoz, megjelenhet a politikai erőszak is, az is most egyelőre szerencsére nem igazán látszik a láthatáron, de azért például tavasszal ott volt a tiszásoknak a leköpése, pultborogatása, szerintem ilyen szempontból is nagyon sokat romolhat még a következő 6 hónapban a kampány. És személyesen pedig azt gondolom, hogy számunkra is nagyon nyomasztó lesz, hiszen ott volt az átláthatósági törvény. Mi személyesen számíthatunk arra, hogyha a Fidesz esetleg nyer, akkor nekünk fognak menni ismét, és sokkal nehezebb lesz végezni a munkánkat.
Ez érdekes, mert pont az átláthatósági törvény, és aztán nem akarok túl sokat magunkról beszélni, de hogy számomra valami eszméletlen pozitív élményt jelentett az, hogy milyen közösségi összefogás állt ki a Partizán mögött, és egyáltalán a magyar média mögött, és tulajdonképpen így visszatekintve ez az egész tavaszi eseménysorozat számomra egy nagyon megerősítő élmény volt, amiből azt éreztem, hogy közösségileg is tudunk gyarapodni és megerősödni. De akkor egyébként is egy kicsit hadd vitatkozzak veletek annyiban, hogy mindketten egy inkább sötét képet festetetek le, vagy sötét várakozásokat adtatok elő, holott közben szerintem olyan dolgok történnek ma Magyarországon, amiket én legalábbis még nem láttam, nem követem olyan nagyon régóta a politikát életkoromból kifolyólag, ez gyakorlatilag teljes egészében az Orbán rendszerre korlátozódik, de abban egészen biztosan olyan események vannak, amiket nem láttunk korábban, olyan fajta involválódottság, bevonódás nagyon sokak részéről, az, hogy a Fidesz is érezhetően milyen új eszközöket próbálgat, az, hogy ez az egész nagy monolit gépezet, amiről oly sok szó volt, hát ha nem azt mondom, hogy repedezik, de mindenképpen máshogy viselkedik, mint korábban. És szerintem minden ilyen helyzet az nyit teret. Tehát azáltal, hogy van kihívó, azáltal egyszerűen növekszik a lehetséges és elképzelhető események száma, ami szerintem egyrészt izgalmas is, hogyha az embert érdekli a politika, másrészt pedig történhetnek belőle jó dolgok, és történhetnek belőle nehézségek is. De hogy összességében, amióta két nagy tömb küzd egymással Magyarországon a politika színterén, az szerintem egy bűvülést hozott, és egy kinyílását a lehetőségeknek. Erről mit gondoltak?
A sötétség, a demoralizáló jelleg, az kimondottan a politikusoknak, és kimondottan annak, hogy azért még mindig a Fidesz határozza meg a nyilvánosságunkat, és az ő tevékenységüknek tudható be, vagy ő hozzájuk kapcsolom ezt a hangulatot, és kimondottan nem a választókhoz, vagy kimondottan nem a társadalom egészéhez, és igen, látjuk a lelkesedést, látjuk azt, hogyha elmegyünk egy, akár most, ha jól tudom, én nem tudtam veletek tartani, de egy nagyon erősen fideszes választókerületben volt ugye vétó adás Kisvárdán, és ott is szép szemben megjelentek az emberek, beszélgetni akartak a politikáról, Ruf Bálinttal, meg Vida Kamilával, de egyébként meg egymással. És igen, ennek örülünk, ez alapvetően a tétnek köszönhető, annak köszönhető, hogy kiderült, hogy valójában nem apolitikusak az emberek, meg nem azért vannak politikai apátiában, mert nem értetik a politikának a tétjét, hanem mert jól azonosították be, hogy nem volt tétje, most pedig van. Tehát ezzel a részével teljesen egyetértek, meg ezt ilyen izgalmas nézni. Ez kimondottan a tétnek köszönhető, meg kimondottan az embereknek a saját ügyeikkel való törődésének köszönhető, és kimondottan nem annak, hogy izgalmas lenne maga az, amiről sajnos szó van, és itt nem akarok két egyenlő oldalt felfesteni, hogy hát igen, ez a politika, ez egy ilyen sárdagasztás, mindenki ilyen csúnyán beszél, ezek mind egyformák, alapvetően a Fidesz határozza meg ezt a hangnemet, a Fidesz határozza meg azt, hogy ilyen a bulvárnak az alján levő témákról szóljon a politika, és ez kimondottan ez nem a mi eredeti gondolatunk, hanem mások is megfogalmazták, hogy ez kimondottan cél, hogy minél aljább, minél visszataszítóbb bulvárnak tűnik a politika, annál inkább a politikusok lesznek az emberek, és a Fidesz úgy számol, hogy az talán jó neki. Én nem tudom, hogy ha nem vezet, akkor is jó-e neki, és jól gondolja-e ezt egyébként, hogyha befagyasztja a jelen állapotot, az neki miért lenne jó, de minden esetre láthatóan ezt a hát ezek a politikusok, ezek ilyen mocskos népség, mindenki ezt a hangulatot akarják megteremteni. Szerintem alapvetően meg lesz ez a hangulat, és az a kérdés, hogy ennek a visszataszító erejét, azt le tudjuk-e magunkban küzdeni az országunk, meg a közvetlen környezetünk iránt viselt felelősségérzetből. Én azt remélem, hogy igen. Nem a politikai apátiára szeretném az embereket biztatni, hanem arra, hogy igen, vegyünk egy nagy levegőt, gyűjtsünk ehhez sok erőt, és bírjuk ki, és figyeljünk rá oda. Az azért igaz a Tiszára, meg Magyar Péterre, hogy ő mondjuk azt választja, hogy ha Orbán Viktor a sárban akar birkózni, akkor lemegy vele a sárba, és ott akarja lenyomni. Az biztos, hogy ennek az ellenkezője már párszor nem működött. És nem csak Magyarországon, hanem Trump ellen is kétszer nem működött ez, hogy ugye azt mondta Michelle Obama, és ez még a Kamala Harris kampányban is visszhangzott szerte szét, hogy when they go low, we go high. Ha ők lemennek mélyre, akkor mi annál magasabbra. És ott magasban nem látta őket senki. Úgyhogy lehet, hogy ezt kell csinálni. Én senkit nem hibáztatok a Fideszen kívül azért, hogy ez így alakul, de azt nem tudom, így arra próbálom edzeni magam, meg azt arra biztatok mindenkit, hogy így vegyen nagyon-nagyon mély levegőt, mert nem lehet az, hogy azért nem figyelünk a politikára, mert nem tudom, tartalmilag visszataszító, és egyébként meg az lesz.
Ha már felhoztad Kisvárdát, akkor elmondom az ottan élményeimet. Ott nagyon jól látszott az a kettőség, amiről beszéltünk, hogy egyrészt sötét lesz ez a kampány, de közben számtalan lehetőség is van. Hiszen ott a helyszínen tapasztaltuk, hogy amikor egy rövid videót próbálunk forgatni, akkor nem kell hozzá sok idő, hogy ugye a helyi fideszes kiskirálynak a állítólagos emberei megjelenjenek. Nem vagyunk biztosak benne, hogy tényleg a Seszták Miklós emberei voltak, de a helyiek ezt mondták nekünk, és rögtön belénk kötöttek, hogy mit csinálunk itt, miért forgatunk, és aztán pedig az az idős úr, aki szóba állt velünk, őt is a saját rokona leszitte, hogy ne szóljon hozzánk, mert hogy ez kockázatos. Tehát, hogy a félelem nagyon jelen van, főleg az ilyen fideszes településeken, de az egész országban is. De ennek ellenére közben mégiscsak adtak nekünk rendezvényhelyszínt, annak ellenére, hogy a tulajdonosok biztos tudják, hogy a hatalom ezt rossz szemmel nézik. Ennek ellenére eljött egy csomó ember meghallgatni a Vétó műsorát, úgyhogy az arcuk kamerán is szerepel. Tehát emberek mernek politikai véleményt nyilvánítani egy olyan településen is, ahol 2010 óta csak a Fidesz nyert. Tehát tényleg semmilyen ellenzéki pozíció nincs. Lehet reménykedni a következő időszakban, de azért árnyaltan is kell nézni ezt a kampányt, hiszen, mint mondtam, megvan sok emberben még mindig a félelem, főleg a fideszes választókerületekben.
Ez a bizonyos Zsolti bácsi ügy, vagy nem is tudom, hogyan lehet megfogalmazni ezt azóta részletesen kielemzett folyamatot, ami eszkalálódott egyrészt Semjén Zsolt megszólításában a parlamentben, másrészt egy erről készült, hát meglehetősen kevés komolysággal bíró igazságügyminiszteri jelentésben, amihez még egy ilyen furcsa időkapuban adtak ki rendeletet, ami egyfelől szerintem az tök fontos, hogy alaposan végigvette különböző szereplők a nyilvánosságban sokszor azt, hogy hogyan következtek egymás után az események, mi volt az, amit állítottak emberek, mi az, amit tudunk, hogyan csúszott egymásra ugye a Szőlő utcai botrány, és egy híresztelés egy Zsolt nevű politikussal kapcsolatban, ez a kettő hogyan olvasódott egymásra, melyik menki a felelőssége. De nekem az is az élményem, vagy az is az érzésem, hogy igazából lehet, hogy nem a racionalitás a legfontosabb ennek a megfogásában, ennek a dolognak a megértésében, hanem hogy itt valami fajta gólem elszabadult, vagy életre kelt, és abban a pár napban a mi Magyarország, mint kollektív tudat, egyfajta összeomlásban voltunk. Most nem abban az értelemben, hogy ne lett volna szó nagyon problémás ügyekről, de az, hogy összecsúszik pletyka, valóság, komoly-komolytalan, és egy bizonyos szempontból értezetlen módon én úgy éreztem, hogy itt most valami nagyobb van annál, mint amit ebből a nagyon racionális, okokozati eseménysorból összerakható, ami nyilvánvalóan megint csak nagy részt valószínűleg annak a túlfeszített helyzetnek köszönhető, amit a kormánypárt nagyon tudatosan épít, de nagyon érdekel, hogy ti erről mit gondoltok, hogy ezek a fajta ilyen hát bulváros témák a kampányban, ez egyrészt mit tesz velünk, másrészt mit tesz a kampánnyal?
Pedofiliában szerintem megtalálták a politikusok azt a csodafegyvert, amivel át lehet hatolni a buborékokon, meg amivel be lehet menni az ellenfélnek, akár a addig elkötelezettnek tűnő szavazóinak a körébe is az üzenetekkel. Nem csak a kegyelmi botrányban láttuk ezt, hanem azt is láttuk, hogy egy dolog tudott Donald Trumpon is ütni valójában, és az Epstein vélt vagy valós listának a titkolása és titokban tartása, és a Jeffrey Epsteinhez való különböző kapcsolódásai. Amikor az Epstein ügy elszabadult, akkor írtunk egy bejegyzést a Vétó Facebook oldalára, amiben azon gondolkodtunk, hogy ez azért van-e itt Magyarországon, mert a Fidesz a gyerekvédelemhez kötötte magát, és ebből építette meg az identitását, és akkor ezzel nagyon diszonáns az, hogyha bántották a gyerekeket ők maguk, vagy olyanok, akikről ők tudtak, vagy pedig még a Fidesznek a saját politikai identitásához sincs ennek köze, nem egyszerűen annyira zsigeri az ember reakciója ennek, akár csak a tényleg megerősítetlen felmerülésére is, ami a politikai hovatartozást felül tudja írni, és talán ez az egyetlen téma, amiről ezt látjuk, és ezért van ilyen ereje. És akkor egy adag pátosszal azzal zártam ezt a bejegyzést, hogy azt tudjuk csak kérni innen a politikusoktól, hogy most, hogy megtalálták ezt a csodafegyvert, használják felelősséggel. Nagyon érdekes, hogy akire a legjobban rászállt a propaganda, az a Jánbor András, aki pont arra szólított fel, hogy használják ezt felelősséggel, és hogy ne vigyenek be megerősítetlen híreszteléseket a parlamentbe, de mások pedig ezt megtették. Az biztos, hogy megtalálták tényleg azt az eszközt, amivel bármit, amit a Fidesz kitalál, ha tényleg van alapja vagy a megalapozottság látszatával lehet előadni, akkor bármit felültematizál, amit a Fidesz éppen behoz.
Azért kételkedem kicsit az eszköznek a hatékonyságában. A kártékony részét mind nagyon láthatjuk, hogy miket művel az emberekkel a szakpolitika helyett, vagy bármilyen politikai felelősség helyett nem megerősített ügyekről, botrányokról beszélnek. Ugye a közvéleménykutatásokban egyelőre nem látszik, hogy a Fidesznek a támogatottságát bármennyire megtépázta volna például a Zsolti bácsi ügy. És a múltból is tudunk bőven olyan szexuális jellegű botrányt mondani, például Borka Zsolt esetében, ahol hetekig beszéltek róla az emberek, de politikai következménye nem lett a választásokon, ugye Borka Zsolt megnyerte azt a választást, csak aztán eltávolították. Én attól félek, hogy azt hiszik majd a politikusok, hogy ez egy nagyon hatékony eszköz, de valójában nincsen pozitív hozadéka a saját pártod számára, hanem annyit érsz el vele, hogy az emberek a két tábor sokkal jobban utálja egymást, mert hogy azt látják, hogy mocskolódsz és dobálod a sárt a sajátjaikra.
Csak a jelen helyzetben, hogyha tényleg a meglévő arcvonalakat merevíti, a meglévő árkokatása mélyebbre egy téma, és csak erre alkalmas, akkor lehet amellett érvelni, hogy akkor inkább a Tiszának jó, mert ő vezet, mindjárt megnézzük, hogy a legfrissebb közvéleménykutatás szerint hány százalékkal, ha ennyi spoilert megengedsz, Ambrus. A Borkai ügyben igazad van, de szerintem én kimondottan azt képzelem el magamnak, hogy kimondottan szűken a pedofília az, aminek ez a zsigeri reakciót kiváltó ereje van. Én egyébként inkább a Fidesz nagy vehemenciájú ellentámadásának tudom be azt, hogy a közvéleménykutatásokat nem mozdított el, meg az, hogy tényleg az ellenzék, a parlamenti ellenzék, amelyik nyilván a láthatóságért egyre bombasztikusabb állításokba megy bele, így elcsábult abba, hogy olyan területet tévedjen, ahol nem tudja jól megvédeni azt, amit állít. Ami nagyon fontos, és tegyük hozzá, hogy igen, megerősítetlen híresztelőseket kártékony tematizálni, hogy tényleg mi történt a Szőlő utcában, hogy tényleg mi történt más gyermekotthonokban, azt nagyon időszerű lenne, meg már nagyon késő, már most is feltárni, és hogy egyáltalán mi történik a gyerekvédelemben, az egy nagyon produktív dolog lenne, ha az például egy kampánytéma lenne ilyen módon.
Igen, és említsük meg mindenki Bábel Vilmos nevét, aki kitűnő cikkekben végzi ezt a bizonyos feltáró munkát a 444 szerkesztőségében. De akkor, ahogy most mondta, nézzük ezt a bizonyos közvéleménykutatást, ami ma reggel megjelent a 24.hu-n, a 21 kutatóközpont felmérése, ami hát szerintem az utóbbi időben, ez most a legfrissebb, és talán az elmúlt napokban nem is volt máshonnan. Először röviden ismertetném az adatokat. 21 kutatóközpont azt mérte, hogy a Tisza vezetése töretlen, és a teljes népességben 33-26-ra vezet a Fidesz-szel szemben, a biztos pártválasztók között pedig 53-35-re. Amiből számomra az a legérdekesebb, hogy a biztos pártválasztók között nem nőtt, hanem inkább csökkent, illetve hát 1%-kal hibahatáron belül csökkent a Fidesz támogatottsága, holott az volt egyfajta ilyen, hát egy ilyen konszenzusos megfigyelés, hogy igen, most a Fidesz ugye visszatért a pályára, beindult, elindította a nehéz bombázást, stb. Ami, ha valamire alkalmas, akkor valószínűleg arra, hogy esetleg a hagyma külső rétegeiben lévő választókat biztosabbá tegye a szavazatok mellett. Ez egyelőre úgy tűnik, hogy nem történt meg. Ilyen szempontból nem volt sikeres ez az egész pályás letámadása a Fidesznek nyáron, illetve az ősz kezdetén. De más adatokat is mért a 21. Soma, mit emelnél ki ezek közül?
Én egy dolgot emelnék ki ebből a közvéleménykutatásból, amellett, hogy minden más közvéleménykutatáshoz hasonlóan azt mutatja, hogy befagytak az állapotok, tehát csak hibahatáron belüli mozgások vannak a támogatottságban. Ezen kívül, ami igazán fontos, hogy ugyan nem nőtt a Fidesz támogatottsága, de az emberek mégis azt érzékelik, hogy a Fidesz erősebb lett. Tehát jóval többen mondták az előző kutatásnál, hogy a Fidesz az esélyese a következő évi választásoknak, tehát a teljes népességben nyár végén még a Tisza vezetett, azt mondták, hogy ők nyernek nagyobb eséllyel, most viszont többen gondolják már azt, hogy Orbán Viktor hatalmon marad. Hát ez is volt a fideszes kampánynak most a fő célja, hogy erőt mutassanak, elhitessék a saját szavazótáborukkal és a bizonytalanokkal, hogy még mindig ők azok, akik diktálják a tempót, akik meg tudják nyerni a választásokat. És szerintem ez rövid távon nem veszély a Tisza számára, viszont hosszabb távon lehet, hiszen egyrészt az ellenzéki szavazók kevésbé lesznek lelkesek a kampányban, ha azt hiszik, hogy veszteni fognak. Mindenki kevésbé szívesen szólítja meg a saját rokonait, barátait, hogy na gyere, te is szavazz a Tiszára, ha ő maga se biztos abban, hogy érdemes itt áldozatokat hozni, szórólapozni, stb. Tehát amikor ráfordulunk a kampány hajrára, az szerintem sokat számíthat, hogy a Fidesz erősebbnek tűnik.
Ugye a számok úgy néznek ki, hogy a 21 kutatóközpont júniusi felmérésében 36% várta a Tisza győzelmét és 32% a Fidesz győzelmét, a most októberben pedig a Tiszáét várja 32% és a Fideszét 34%, tehát valamivel nagyobb különbséggel 4%-kal vezetett a Tisza júniusban, és most pedig 2%-vel a Fidesz, és ugye közölték ebben a sajtóközleményben azt az hát érdekes adatot is, hogy 21 decemberében, mikor a Medián ugyanezt a kérdést nézte, akkor 63% számított a Fidesz győzelmére, és 23% a Tiszáéra. Hát ami akkor, bocsánat, nem a Tiszáéra, hanem az ellenzéki összefogás győzelmére, ami ugye még brutálisabb különbség volt annál, mint amit összességében a támogatottságban felmutatni tudtak ezek az erők.
Aki 2021 decemberében a Tisza bármilyen választáson van a győzőben, és látnoki erővel bír, azt kérjük jelentkezzen a Partizán szerkesztőségébe, de egyébként tehát ezzel az is kiderül, hogy akik nem tudják, hogy ki fog nyerni, vagy nincs véleményük arra, hogy ki fog nyerni, azok száma is minimálisan nőtt. Egyetértek, hogy ez így ebben a formában még önmagában nem veszélyes a Tiszára. Az kapcsolódik ehhez az a megfigyelés, hogy az ellenzék, a Tisza előtti ellenzék, és talán még annál is erősebben ahhoz kötődő civil aktivisták nagyon gyakran azzal érveltek a szavazói, meg a ilyen közéleti aktivitás mellett, hogy ez morális kötelességünk, a hazánknak tartozunk vele. Elhangoztak ilyen mondatok, hogy hogyan fogsz elszámolni magadnak, meg a gyerekeidnek, meg az unokáidnak, hogyha nem tudod azt mondani, hogy te mindent megtettél. És ezzel szemben a Tisza sokkal inkább egy olyan nyelvet használ, ami azt mondja, hogy neked most az életed így és így lesz jobb, és ez és ez a tét, amiért neked megéri ebbe energiát tenned, ez később neked nem csak morálisan, hanem kézzelfoghatóan fog hasznot hajtani, nem természetesen ilyen tranzakcionális módon, hanem a politikai folyamaton keresztül. Ehhez viszont kell az, hogy az emberek ezt tényleg elhiggyék, tehát ez ilyen szempontból, akkor ehhez kell az, hogy tényleg a győzelemre való képességet hitelesen mutassa valaki. Másrészt viszont azt is látjuk, hogy csak morális kötelességből nem fog olyan mennyiségű ember aktív van részt venni, ami kellene egy győzelemhez, tehát nyilván még mindig ez a járható út.
Igen, meg azt azért szerintem tegyük hozzá, hogy egyébként a teljes népességben szinte megegyezik a Tisza támogatottság, ami 33%, és azok, akik a Tisza győzelmét várják, ami 32%, tehát ez összességében azt is jelenteti, hogy a Tiszának, a Tisza szavazók úgy gondolják, hogy nyerni fognak, de esetleg más ellenzéki pártok, vagy a bizonytalanok között a Fidesz több emberrel, tehát hogy több ember számít a Fidesz győzelmére, mint hányan szavaznának rá. Tehát nem biztos, hogy az lenne, hogy a Tisza szavazók csak ezt a morális kötelességet teljesítve akarnak szavazni a pártra.
Így van.
Menjünk tovább szerintem azon a vonalon, amiről hát már itt szó esett, ez a bizonyos elképzelhetőség, hogy el tudjuk-e képzelni az Orbán rendszer végét, el tudjuk-e képzelni, hogy milyen nap lesz az a bizonyos április 13-a. Én bevallom engem, nekem ez egyszerűen szűk a fantáziám, tehát összességében ugye 4 opció képzelhető el nagyjából, a Tisza 2/3-tól a Fidesz 2/3-ig, ezek közül én azokat, amik még nem voltak Magyarországon, mióta követem a politikát, elképzelni nem tudom. Se az, hogy a politika milyen lesz, se az, hogy egyébként a mi szakmánk milyen lesz, a médiának mit lesznek a feladatai, erről nyilván csomó gondolatom, de nem akarok úgy tenni, mintha ez egy magabiztos terep lenne számomra, de rengeteg más szakmában is egyébként, és szerintem ez egy nagyon izgalmas folyamat lesz, hogy amennyiben a Tisza győzelmet arat, hogyan kell újra gondolnia magát számtalan szakma képviselőjének is. És nyilvánvalóan a Tiszának az az érdeke, hogy itt utaltunk is rá, hogy ezt a hitet, ezt még bővítse azoknak a táborát, akik el tudják képzelni azt, hogy a Tisza győzelmet arat április 12-én. És szerintem nagyon izgalmas kérdés, hogy ezzel, ezt mivel lehet elérni, hogy ebben minek lehet nagyobb szerepe, az, hogy a magabiztosság fenntartása nyilván nélkülözhetetlen, de elége, vagy a programra van hozzá szükség, és akkor ezzel át is kötnék a szakpolitikai kérdésekre, hiszen ez egy olyan téma, ami újra és újra előkerül, akár szembeállítva ezzel a bizonyos sárba lehúzó politizálással, hogy milyen fontos lenne, hogy végre valódi szakpolitikai kérdésekről beszéljünk. Ugye tavaly Köcsén Orbán Viktor meg is ígérte, hogy fel kell vállalni a szakpolitikai vitákat, tehát mintha mindenki szakpolitikázálni akarna, de végül valahogy senki nem csinálja. Illetve azért látunk ebben valószínűleg elmozdulás szintén. És talán azt el lehet mondani a nézőknek, hogy szintén mi dolgozunk a Közös Dolgok című műsoron is, aminek egyébként a második része most az őszi adások közül szombaton jött ki, ahol Spón Mártonnal beszélgetett Lakner Zoltán a magyar vasút helyzetéről, és ahogy eddig most is egy körben ülve civil megszólalókkal tárgyalták ki a témát. Na, de ennyi reklám után akkor beszéljünk arról, hogy egyébként szerintetek az, hogyha vannak ezek a bizonyos szakpolitikai ajánlatok, van program, az egyébként hozzátesz-e a győzelembe vetett hit megtartásához és terjesztéséhez?
Nekem az a benyomásom a programról, hogy a tartalma nem fontos, de a megléte igen. Tehát az egy politikai termék, hogy ez itt egy olyan párt, aminek van programja, amelyiknek van terve, tudja, hogy mit akar csinálni, tele van hozzáértő emberekkel, és majd még egy kicsit erről a szakértelemről is beszéljünk majd. Van egy vastag dosszié, amiben tulajdonképpen mindegy, hogy mi van, de az van ráírva, hogy program, fel lehet belőle olvasni a programpont formai követelményeit kielégítő állító mondatokat arról, hogy a kormány mit fog csinálni. Nem lehet a Tiszát azzal ütni, nem lehet a Tisza saját szavazóit azzal elbizonytalanítani, hogy ezek azt sem tudják, hogy mit akarnak csinálni. Az, hogy ez mit tartalmaz, abban azt hiszem Magyar Péternek igaza van, aki ugye a saját programjára azt mondta, hogy hát szerintem ez, emlékszem, ez az idézet, hogy hát szerintem ez nem olyan fontos, de a programalkotó bizottságban azért megírták. Ők így gondolták, hogy ők megírták, azért jó, ha van. Az a Fidesznek az állítása, hogy ezek tapasztalatlanok, ezek nem tudják, mit akarnak csinálni, nem fogunk a részleteibe belemenni valójában annak, hogy mit akarnak csinálni, de az, hogy azt tudják állítani, és egy ilyen kézzelfogható bizonyítékkal, mint egy nem tudom, hogy hány oldalas program alá tudják támasztani azt, hogy de, mi tudjuk, az, szerintem az fontos, tehát a megléte a politikai termék önmagában.
Szerintem a programban az a fontos, hogy igen, meglegyen, és minden egyes szakpolitikai területnél legyen legalább egy olyan mondat, amire az emberek felkapják a fejüket, és a többség mögött áll. Legyen szó adópolitikáról, egészségügyről, nyugdíjról. Tehát ilyen panelek meg legyenek az emberek fejében, hogy ezt fogja csinálni a Tisza, ha hatalomra kerül. És emellett még az fontos, hogy legyen a program mögé pakolva a hitelesség és a kompetenciának az érzete. Például így a DK-nak is lett egy nagyon hosszú programja most a 2026-os választásra. De egyrészt kb. Senki nem hallott róla, és aki hallott is róla, az valószínűleg nem nagyon hisz a DK-nak, hogy ők egyrészt nyerni tudnának, másrészt ha nyernének, tényleg megcsinálnák. Igen, mert a DK-nak sok hitelessége az ellenzéki oldalon se. Hát a másik dolog a programokkal kapcsolatban, ami szerintem fontos, hogy a Tiszának azért van nagyon nehéz dolga, mert kétfajta szenárióra kell készülnie. Egyrészt arra, ha kétharmaddal fog kormányozni, a másik pedig az, ha csak egyszerű többséggel. A Tisza azt próbálja közvetíteni, hogy kétharmaddal fognak nyerni, mert ezt az ellenzéki szavazóknak is sokkal könnyebb szerintem elképzelni, hogy akkor mi lesz, a Tisza meg fog csinálni mindent, amit mond, láncfűrésszel nekiesik annak, ami rossz a NER-ben, a jó dolgokat meghagyja, és amúgy mindent megreformál. És ezt minden választó a saját képzeletével, fantáziájával kiegészítheti, hogy hogyan lesz tényleg jobb az egészségügy, a nyugdíj, stb. Viszont ugye, ha egyszerű többség lesz, és szerintem nagyon sokan erre számítanak, erről ugyan nem láttam felmérést, most a 21 kutatóközpont sem mérte azt, hogy hányan számítanak kétharmadra.
Tényszerűen viszont tudjuk, hogy nincs olyan közvéleménykutatási adat, amiből egyébként a fejlett módszertanok szerint ezeket a választókerületekre kivetítve kétharmad jön neki, amikor a Tisza előnye a legmagasabb pontján volt, csak néhány ponttal volt több, mint most, nem csökkent érdemben, akkor is kétharmadhoz egészen közelítő dolgokat lehetett csak kiszámolni belőle.
Igen, és amellett, hogy nincs adat, nekem a személyes tapasztalatom is az, nyilván mindenki a saját buborékjában él, de hogy az ellenzékiek se számítanak kétharmadra, inkább azt gondolják, hogy az egyszerű többség az meg lehet, de a kétharmad nem, attól messze vagyunk. És ezt már nagyon nehéz elképzelni, hogy mi lesz. Nem hiába nem annyira beszél róla Magyar Péter sem, csak néha. Hiszen amikor az egyszerű többségre gondolunk, akkor nem az jut először eszünkbe, hogy mit fog csinálni a Tisza, hanem mit nem tud majd csinálni a Tisza, hogyan fogja a Fidesz megakadályozni a költségvetést, azt, hogy a közmédia megváltozzon, az, hogy az ügyészségek rendben működjenek, tehát mindenkinek rögtön eszébe jutnak a kétharmaddal bebetonozott emberek, akiket sehogy nem lehet elmozdítani, teljesen legális módszerekkel legalábbis. Egy ilyen káosz képe leveg az ellenzékiek szem előtt, hogy a Tisza hatalomra kerül, és aztán 4 év szenvedés jön, amikor a Fidesz minden eszközzel akadályozza a kormányt, és aztán visszatérnek, ez a rémkép. És erre nagyon nehéz bármilyen programot mutatni az ellenzéknek, tehát inkább azt próbálja velük a Tisza elhitetni, hogy igenis meg lehet a kétharmad, mert nem tudnak egy olyan vonzó programot előállítani, ami felkészül arra, hogy a Fidesz mindenbe belenyúl.
Szerintem egyrészt az, hogy egy ilyen helyzetben mi történik, az egyfelől a konyha, ahol töltik a kolbászt, szóval, hogy az nem is kell ki arról beszélni egy politikusnak, hogy milyen technikai megoldásokra készül, ettől függetlenül lehet, hogy készülnek erre, de egyébként szerintem nem szabad kiadni a képletből azt, hogy pont amit mondtam is, hogy sok millió választó van most már, aki tényleg nem igazán élt át olyat, hogy lemegy a választás, és nem Orbán Viktor nyer a végén, és hogy egy ilyen élmény az milyen lelkesedést tud adni embereknek, milyen szinten tágítja ki az eseményhorizontot, az szerintem nem egy alábecsülendő dolog, hogy egy adott esetben még csak nem is kétharmados győzelem milyen hova tudja feltüzelni a választókat, hiszen azért az is azt jelenti, hogy van egy többsége a Tiszának arra, hogy valami más csináljon az országgal.
Igen, igen, és ilyen értelemben nem hiba a talán irreális kétharmadnak a reményével tüzelni, akár csak implicit módon a választókat, mert ez nem változtat azon, hogy ettől függetlenül, hogyha bármilyen győzelem van, akkor ilyen eufória lesz. Viszont azzal lehet, hogy vitatkoznék egy kicsit, hogy nem lehet kielégítő programot kitalálni, úgyhogy a legfontosabb kérdésekre nem lehet kielégítő programot. Szerintem kimondottan azoknak az ellenzéki törzs szavazóknak, akiknek a Fidesz-szel szembeni fő kritikája az jogállamisági természetű kritika, meg antikorrupciós, azokat nem lehet kielégíteni olyan programmal, amit kétharmad nélkül meg is tud valósítani a Fidesz. Ez igaz, de Magyar Péter nem is a jogállamiság választásává teszi ezt a választást, hanem a közszolgáltatások választásává elsősorban. Ő arról akar beszélni, hogy nem működik az állam. Ha én Tisza lennék, akkor biztos, hogy azt csinálnám, hogy egy-két, egyébként egyáltalán nem nagy, viszont jól mérhető, jól kézzelfogható eredményt kitűznék magam elé, hogy nem tudom melyik területen ennyivel rövidüljenek le a várólisták, vagy hogy ennyivel lesz kevesebb a késés, vagy hogy ezt és ezt a konkrét vasútvonalat majd felújítjuk. És én azt látom, hogy nagyon kevés kell az embereknek majd ahhoz, vagy el tudom képzelni azt, hogy nagyon kevés kellene az embereknek ahhoz, hogy azt érezzék, hogy akár milyen lassan is, de legalább a jó irányba haladunk.
Szinte gyanúba keveredsz, hogy valóban a Tisza vagy, hiszen pont az egészségügy területén egyébként vannak ilyen egészen konkrét kijelölt határidők és vállalások. Azt hiszem, hogy más területről ennyire konkrétumokat nem hallottunk még, de ott számomra meglepő mennyiségben vannak ezek a vállalások.
Igen, úgy tűnik, hogy akiket eddig igazán jó szaktudású szakértőként a Tiszának sikerült rekrutálnia abban az egészségügyel foglalkozók, mintha többen is lennének, és ott egy kidolgozottabb program van. De lehet, hogy ha más területen is ezt meg tudja a Tisza csinálni, hogy van néhány jól körvonalazható eredmény, ami azt mondja, hogy legalább ami történik az a jó irányba, az szerintem sok embernek sokáig elég lehet. Szóval azért akartam behozni ezt a közös dolgok adást, amiben a vasútról beszéltünk, mert Spón Márton, a vendég, megszólította a körben ülőket az, hogy milyen lenne egy igazán jó vasút, és azt fogalmazta meg minden szereplő, hogy ne késsen ennyire sokat, ne tévedjen el a vonat azért, mert nincs biztosító berendezés. És Spón Márton maga mondta ki, hogy tehát nem azt várjátok, hogy legyen egy igazán jó vasút, hanem hogy ami van, az működjön. És ez erről, szóval tényleg érdemes visszanézni, mert erről kialakult egy tökre reflektált beszélgetés, hogy több szereplő megfogalmazta, hogy igen, valóban már az egy érdemi előrelépés lenne, és érzékelnénk, mint érdemi előrelépést, hogyha nem menne 200-zal a vonat, nem lenne egy órával rövidebb a Budapest-Debrecen távolság, nem lennének modern szerelvények, de ami lenne, arról nem érezném azt, hogy úgy alapvetően arra lehet számítani, hogyha felszállok egy vonatra, vagy ha egy közszolgáltatást használok Magyarországon, hogy az nem működik, és amire tervezve van, az a szerény dolog, amire tervezve van, az se fog működni. Ez szerintem, vagy ezen a téren konkrét előrelépéseknek az elérése, az még megugorható is lehet. Hát igen, a jogállamisági kritikát előtérbe helyező szavazóközönség az, akinek ebben az esetben vennie kell egy nagy levegőt és sok türelmet gyakorolnia, mert lehet, hogy ez egy olyan terület, ami az először egyébként a kormánynak kézzelfogható, egy kormánynak kézzelfogható eredményekkel hitelességet kell szereznie. Egy rövid mondat még ide Ivan Krastev politológusnak a keretezéséről, aki azt mondja, hogy ha átveszed a populistáktól a hatalmat, akkor egyszerre kell gyorsnak lenni, eredményesnek és jogszerűnek, de nem lehet mind a hármat, hanem csak kettőt lehet. Ez persze akkor igaz, hogyha megpróbálod jogszerű eszközökkel a Fidesznek a jogi felépítményét szétbontogatni. Én, és nem vagyok a Tisza, itt is szeretném nézni, de ha a Tisza lennék, és ez tényleg egyáltalán nem egy népszerű álláspont, meg az ellenzéki előválasztáson, amikor Karácsony Gergely képviselt hasonlót, akkor kimondottan nem volt egy népszerű álláspont, és kimondottan hozzájárult az ő vereségéhez szerintem ott. De lehet, hogy az a racionálisabb álláspont, hogy ahhoz nem nyúlunk egy ideig valójában, hanem a népjóléti kérdésekhez nyúlunk először.
Igen, itt emlegetted egyébként ezt a egyre izmosabb egészségügyi csapatot a Tisza mögött, és szerintem az nagyon érdekes volt itt ezekben az őszi hetekben, amik eddig elteltek, hogy ugye végül úgy döntött a Tisza párt, hogy nem hozza elő egyszer csak a 106 jelöltjét, illetve annak a háromszorosát, ugye, hanem hogy a szokott menet, vagy az előre eltervezett menetrendben lefolytatja a jelöltállítást, de a nyilvánosság később nyer ebbe betekintést. De ennek ellenére szerintem nem született meg az az érzet az őszi hetekben, hogy a Tisza nem tud kiállítani senkit, abból azokból kifolyólag, hogy ezzel párhuzamosan nagyon tudatosan elkezdték előrébb tolni ezeket a bizonyos szakértőiket, akik a párt körül vannak. Egyrészt jelentettek is be új embereket, Tanács Zoltánt, aki a programalkotást irányítja a pártnál, és mióta Gráf Tamás, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt országos hálózatfejlesztője kilépett a politikából, azóta hiányzott szerintem egy ennyire tökéletes nevű ember a magyar politikából. De akik már korábban belettek jelentve, azok is interjúkat adtak, Búdis Kriszta is, Kármán András is, illetve ezen a bizonyos Váci egészségügyi konferencián Gilli Gyulát bejelentették az egészségügyi csoport vezetőjeként, és ő is adott interjút, tehát hogy valamilyen módon sikerült azt így eltolniuk azt az érzetet az emberektől, hogy jaj, itt nincsenek is emberek, mert még csak jelöltjeik sincsenek, hanem az az érzet teremtődött meg inkább szerintem, hogy hoppá, itt bukkannak fel egyre kompetens emberek, akik majd mondják, hogy mi lesz.
Először is szerintem a beszélő nevek között azért egy említést megérdemel még a fővárosi főjegyző számadó Tamás, de az, hogy a Tisza milyen politikusokkal, mert ezek politikusok akkor is, ha az a politikai üzenet róluk, hogy nem politikusok, tehát hogy milyen politikusokkal áll elő, az valóban kirajzolja azt, hogy ez ez milyen jellegű párt, tehát ehhez elég embert jelentettek be, akiket említettél, és azért ez már egy kellő nagyságú, mint hogy így meg lehet nézni. Úgyhogy meg is néztem, hogy akiket mostanában bejelentettek. Tanács Zoltán a Horváth Consultingnál dolgozott 2 évtizeden keresztül, amelynek a vállalatirányítás és a transformáció a szakterülete. Kármán András, az ugye ő inkább azzal került be a hírekbe, hogy rövid ideig államtitkár volt a Fidesz kormányban, de annál sokkal hosszabb ideig volt az Erste lakástakarékpénztár ügyvezetője és elnöke. Egyben Forsthofer Ágnes, egy szállodavezető, a Fortrend Hotel szállodafejlesztői szolgáltató Kft.-nek ő az igazgatója. Orbán Anitánról szintén megerősítették, hogy beszélgettek vele, aki a Vodafone Magyarország vezérigazgató helyettese volt, és különböző pozíciókat töltött be ennél a telekommunikációs cégnél. Gili Gyula is részt vett az OTP országos egészségpénztárának létrehozásában. Tehát azt szeretném mondani, hogy ebből az jön ki, hogy a Tisza azt üzeni, hogy az igazi szakértelem az az üzleti életben szerzett szakértelem, vagy az üzleti életben szerzett tapasztalat. Tehát, hogyha valaki megélt a piacon, nem a politikával szennyezte be magát, hanem a tiszta piaci alapokon ő érvényesülni tudott, amivel azt feltételezzük, hogy vannak tiszta piaci alapok, akkor van igazán szakértelme, és valójában a politikát is ezek az emberek tudják jól csinálni. Ez egy ilyen politika ellenes, párt ellenes, Kovács Eszter megtalálta rá azt a kifejezést, hogy technokrata gondolkodás, közben pedig populista is, mert azt, és ez egy leíró kifejezés, a populista az, aki egy egységes nép érdeket akar képviselni, vagy azt állítja, hogy azt képviseli. Van a nép, és annak egyféle érdeke van. Egy korrupt elittel szemben. Erről az a jó hír, hogy szerintem ez itt Közép-Kelet-Európában egy nagyon jól működő üzenet. Tehát Bulgáriában is került ezzel hatalomra a kormány, hogy mi a piacról hozzuk a tudást, nem szennyeződtünk be politikával, nem vagyunk politikusok, és pont ezért fogjuk jól csinálni a politikát. Szlovákiában is került ezzel hatalomra a kormány, Csehországban is, Szlovéniában 3 egymást követő kormány is így tett. Tehát ezzel egy olyan országban, ahol a politika felé a bizalom alacsony, úgy alapvetően rosszul cseng maga a politika fogalma, ott ez működő dolog, magát a politikát, mint mechanizmust tagadni, meg elutasítani. Tehát ez egy jó kampányüzenet tud lenni. A rossz hír az, hogy ki kell találni azt, hogy amint kormányra kerül az ember, ha kormányra kerül, akkor hogyan nem történik meg az, hogy abban a pillanatban ő is elkezd politikusként viselkedni, elkerülhetetlenül, mert politikai szerepben, igen, tehát abban a szerepben lesz, és ezt nem úgy értem, hogy kötelező elkezdeni lopni, de kötelező politikusként beszélni, kötelező politikusi válasz. Igen, kötelező például megkerülni olyan kérdésekre a válaszadást, amikről nincsen az embernek kiérdelt állítása, vagy amire nem akarja ráterelni a figyelmet, ugye ez a képesség nem volt meg. Itt, ezen a helyen, Márki-Zay Péterben, vagy lehet, hogy ennek a helynek az elődjében, amikor megkérdezték Ukrajnáról. Tehát, hogy ez hogyan nem fogja erodálni azt a hitelességet, amit azzal szereztél, hogy te nem vagy politikus, és te nem viselkedsz politikusként. Tehát ilyen szempontból intőjel ez a szlovén példa, hogy amint az a kormány hatalomra került, elveszítette ezt a politika szüzességét, és a következő technokrata populista már őt is a korrupt elit részeként kritizálta, és azzal tudta megdönteni. Szóval erre majd kell valamilyen megoldást hozni. Mindenesetre leírólag mondom csak, hogy az rajzolódik ki többek közt abból, hogy a Tisza milyen szakértőket mutat be, hogy ők azt gondolják a szakértelemről, hogy az üzleti életben lehet igazi szakértelmet szerezni. Ezzel lehet, hogy tartalmilag mi nem értünk egyet, vagy én ezzel nem értek egyet. Egyébként egy tökre potens üzenet, és meg lehet tölteni olyan programpontokkal, amik viszont jók az országnak, tehát ilyen szempontból lehet haszna.
Szerintem nem csak arról van szó, hogy azt gondolja a Tisza, hogy az üzleti életben a piacon lehet a valós tapasztalatot megszerezni, hanem van egy racionális megfontolás is emögött. Olyan embereket kell maguk mellé állítani, akik kompetensnek tűnnek, tapasztalnak. Ezek lehetnének korábbi politikusok, de ettől elzárkóznak, hiszen az embereknek is már erősen megcsappant a bizalma a korábbi ellenzéki politikusokban. És szerintem logikus innen rögtön a vállalkozókra lépni, hiszen a vállalkozók sok más ilyen kompetensnek tűnő csoport, szemben például akadémikusok, orvosok, sokkal nagyobb létbiztonságban vannak, tehát van egy olyan hátterük, anyagi társadalmi, amivel nagyobb kockázatokat tudnak vállalni, kimernek lépni, mert hogyha elveszítik a kampányt, akkor se a saját létbiztonságuk kerül veszélybe a megélhetésük, hanem valószínűleg azután is meg tudnak élni, még akkor is, ha a Fidesz rájuk száll. Több kockázatot tudnak vállalni. Emellett pedig a vállalkozóknak hasznos kapcsolatai is lehetnek egy politikai pár szempontjából, tehát nyilván több pénzt tudnak behozni a kampányba, el tudnak érni más vállalkozókat, akik a kampányba nem szállnak be hivatalosan, de elkezdik építeni a Tisza hátországát a gazdaságban, ami nagyon hasznos lehet a kormányzásnál. Tehát szerintem nagyon sok racionális indok is van, hogy miért ezt a csoportot választhatta a Tisza.
Ráadásul fegyelmezetten kommunikáló emberek, ez ugye abban a egyébként nyilván bűncselekmény útján kiszivárogtatott Magyar Péter hangfelvételben is benne van, amiben azzal szidja az EP jelöltjeit, hogy semmi politikai érzékük, ezek ilyen technokrata izék. Ez hangzik el, és visszakérdeznek tőle, hogy akkor miért őket választottad, és azt válaszolja, hogy mert nem volt jobb, mert ezek meg tudják csinálni azt, hogy nem, ezt már így nem mondja ki, de tulajdonképpen arról van szó, hogy nem beszélnek össze-vissza fegyelmezetlenül. Az, hogy másfél év alatt volt egy Kollár Kinga eset, amit már mind elfelejtettünk, meg volt egy Tar Zoltán eset, az ennek a sikerét mutatja, mert ez tök kevés. Az kevés, ennyi új szereplőt kellett. Röviden igazat adok teljesen, hogy ez nem csak egy választás volt, hogy Magyar Péter szerint ilyen az ideális párt, hanem ebben egy csomó determináltság is volt, meg csomó szempontból ez volt az észszerű. Viszont ha már így van, és vállalkozókból épít az ember pártot, akkor ez viszont meg fogja határozni azt, hogy ők behozzák a saját szemléletüket, a saját politikai nézeteiket, a saját működésmódjukat arra, hogy hogyan kell egy szervezetet működtetni, kik értékesek egy szervezet tagjaként, és kik nem. És a Forsthofer Ágnes azt mondja, és mondhatja, hogy nem kell aggódni, mert ő nem lenne olyan pártnak a tagja, ami a középosztály vagy a felső középosztály számára jövedelemadót emel, úgyhogy az ő személye erre garancia, mert ő vállalkozóként tudja, hogy alacsony adók kellenek, akkor látnunk kell, hogy ez ugyan tényleg egy tök racionális dolog, hogy vállalkozókból épít az ember pártot, viszont ez meg fogja a politikai tartalmat határozni, és erre ez megint csak egy leíró dolog, hogy erre jó figyelni később, és azokat a dolgokat, amiket ezek a szereplők mint fontos politikai vagy akár program elemek nem hoznak be, azokat valaki másnak kell majd, akár kívülről.
Ezzel teljesen egyetértek, és én egyetlen dolgot tennék még hozzá a Tisza csapatépítéséhez, hogy szerintem jó úton halad a Tisza olyan szempontból, hogy tényleg megjelentek a háttéremberek, de szerintem még további embereket be kell vonni, meg kell teremteni azt az érzetet a szavazókban, hogy egy kormányra elegendő ember kb. Van. Nem muszáj egy patika mérlegen kiszámolni, hogy most tényleg minden minisztérium legyen egy ember a Tiszának, de azt az érzetet szerintem meg kell teremteni, hogy itt van egy olyan csapat, hogy a kormány fel tud állni rögtön majd 2026-ban, és nem lesz ebből egy ilyen elhúzódó egyeztetés, vagy ciklus közben a miniszterek össze-vissza cserélgetése, hanem készen fog állni egy nagy csapat addigra. És szerintem ezt a jelöltek bemutatása után elég gyorsan ezt az érzetet el kell érni, kell lennie a jelöltek között annyi olyan névnek, ami a szavazók megjegyeznek, akikre fel tudnak nézni, hogy ez a kormányzó képesség érzete megteremtődjön mondjuk már az új évre.
Hát ha ezt az októberben látott két szakértő per hét tempót hozzák, akkor lehet, hogy még új év előtt is ez meg fog valósulni. Matyi, Soma, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok és beszélgethettünk. Legközelebb találkozunk majd.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Nektek pedig köszönjük a figyelmet. Ez volt a Vétón túl, a Vétó szerkesztői kerekasztala. A Vétó Ruf Bálinttal és Vida Kamillával legközelebb csütörtökön jelentkezik. Ha nem szeretnétek lemaradni róla, mindenképp iratkozzatok fel a Partizán YouTube csatornájára. Nem sokára újra találkozunk. Sziasztok!